Hogy látja a tapasztalatai szerint egyébként, hogyan működnek ma Magyarországon társasházak költségvetési szempontból, mennyire rendezettek, mennyire tudnak reagálni az elmúlt 1-2 év energia ügyeire, inflációjára, mennyire figyelnek egyáltalán erre a társasházakat kezelők és az ott lakók?
Hát alapvetően a társasházak nem működnek jól Magyarországon, az én véleményem szerint. Ugye van egy több mint 20 éves öreg, elavult társasházi törvényünk, ami csak példának okáira, hogy alátámasztom a véleményem a rossz működésre, ugye azt mondja ki, hogy minden évben május végéig kell megtartani az éves beszámoló közgyűlést a társasházaknak, ahol meg kell szavazni azokat a tervszámokat, illetve el kell fogadni a tavalyi évi költségvetést, és meg kell szavazni az idei évi tervszámokat, hogy mire mit szeretnénk költeni. Ezt május végéig, jelentően április-májusban nagyon sok helyen megtartják ezeket a közgyűléseket. Felmérésünk szerint azért egy 10-15% részt vesz ezeken már, a tulajdonosok kisebb része vesz ezeken részt, és ezt követően egy évig sokszor nem is látják egymást a tulajdonosok, és akkor hát vagy sikerült, vagy nem, jövőre majd kiderül, hogy jól terveztünk-e, vagy nem. Ez teljesen rossz. Tehát főleg akkor, amikor látjuk más költségvetéseknél, hogy évente hányszor borul egy költségvetés, akkor egy ilyen tervezési folyamat és végrehajtási folyamat egész egyszerűen lehetetlenné teszi a működést, és nem is racionális. Legalább két közgyűlés kellene egyébként, mondjuk minden évben egy évelei, ami tervezés év közben vége fele, amikor látjuk, hogy a végrehajtás hogy sikerül, és milyen módosítások kellene, hiszen hát csak belegondolunk az elmúlt évek építőanyag ár robbanásaiba, vagy inflációjába, azért év közben is elég komoly meglepetésekkel szembesülhetnek a társasházi tulajdonosok és a társasház kezelők is egyaránt, amikor mondjuk egy ajánlat 3 hónap múlva már másfélszeresére változik, hiszen annyira megváltozott a piaci környezet. Tehát óriási a káosz a hazai társasházakban az elmúlt, hát a Covid óta gyakorlatilag. A Covid ugye egy elég komoly pszichikai terhelés nyomott a tulajdonosokra a bezártság miatt. Személyes tapasztalatom például, hogy egyik társasházi lakásunknál bezárták a játszóteret Covid után, mert annyira elegük lett az embereknek, a lakóknak, a gyerekekből és a gyerek zsivajból, hogy lebontatták az egyébként előtte pénzért épített játszótereket. Ezt követően ugye, amikor ugye mindenki kiszabadult, és ugye megkaptuk a nyakunkba az inflációs gazdasági válságot, most pedig mindenki kapkod a feje után, és azt nézi, hogy hoppá, miért nem költöttük el az elmúlt 5 évben a társasháznak a megtakarítását, ha volt felújításra, mert most már minden 2-3-szor annyiba kerül, és hát eddig is az elmúlt 30 évben az volt a társasházi közgyűléseknek a fő mumusa, hogy jaj, közös költséget fogunk emelni, ne csináljuk, minden lehet, de a közös költség ne változzon. Azért, de vegyük meg az 500 000 forintos lapos tévét, de ne emelkedjen 3000 forinttal a közös költség. Na hát ez most meg aztán pláne kérdeződik, mert hogy egész egyszerűen nincsen más választása a közös képviseletnek, mint hogy feldobja ezt a lehetőséget a társasági tulajdonosok körében, akik ezt vagy megszavazzák, vagy nem szavazzák meg, de ha nem szavazzák meg, akkor ne csodálkozzanak azon, ami egyébként már évekkel ezelőtt is nyilvánvaló volt, és azon a helyzetnek a eszkalálásán, hogy a magyarországi társasházak fele az, hát ha még nem is életveszélyes, de borzasztóan rossz állapotban van, felújításra szorul, mert nem költenek rá a tulajdonosok. Ugye ne fizessünk a közös költségbe, az a 4 falon kívül van, ahol én a mindennapjaimat élem, majd becsukott szemmel megyek a lépcsőházba, hogy ne lássam, hogy egyébként omlik a fal, vagy a homlokzat, és imádkozom majd, hogy ne omoljon rám. Ez az általános hangulat a magyarországi társasházaknál. Nekem mindegy, mi történik a társadalom, de ne emelkedjen a közös költség, és ez egy borzasztóan rossz állapot, azt gondolom, és nem vagyok ezzel egyedül, aki így gondolja.
Mondott egy ilyen adatot, hogy az önök felmérése, benyomása szerint 10-15%-a vesz részt egyáltalán a tulajdonosoknak egy-egy ilyen lakógyűlésen. Ez azért egy erős érdektelenséget mutat. Mi lehet ennek az oka, hogy mondjuk 10-ből csak egy tulajdonos érzi úgy, hogy ott van a helye, amikor a saját ingatlanáról van szó?
Igen, egészen pontosan ez egy 2023-as THT felmérés eredménye, hogy 15% alatt van a közgyűlésen megjelentek aránya, amit ugye a társasház kezelők között végzett felmérés eredményeként jött ki. Alapvetően itt van egy nagyfokú tájékozatlanság, ami miatt ugye a lakosság körében, ami miatt a közgyűlések egyfajta ilyen részben azért is, mert évente egyszer találkoznak ilyen szervezett formában a tulajdonosok, részben azért is, mert nincs elég háttérismeretük arra vonatkozóan például, hogy kinek mi a dolga egy társasházban. Tehát ugye alapvetően a tulajdonosnak a feladata az, hogy például a saját helyiségeit, illetve legyen az egy erkély, ne ázzon be, vagy biztosítsa a saját tulajdonában azt, hogy mondjuk más tulajdonában, amikor beázik alatt lévő, akkor ne okozzon kárt. Az is a tulajdonosok felelőssége egyébként, ha tetszik, hanem, hogy a társasház jó állapotban legyen. Láttunk már nagyon sok pert, ami abból fakad, hogy a télen nem síkosságmentesítették a társasház előtti járdát, valaki elesett, és neki ment a társasháznak, perrel nyilván a tulajdonosok fogják kifizetni, ők a felelősek ezért is. Ahogyan bármi másért, hogyha az ő általuk nem karbantartott társasház valakinek mondjuk a másnak a vagyonában kárt okoz, ha még akkor is, hogyha ők ezért nem szeretnének fizetni. Előbb-utóbb úgyis ők fizetik. Tehát alapvetően van egy érdektelenség azért, mert valaki, aki közgyűlésen megunta azt, hogy azzal a 80-85%-kal hadakozzon, akik a közgyűlésen minden személyes problémájukat a többiekre öntik, teljesen érdektelen vagy teljesen privát problémákat próbálnak ott megvitatni, mert hogy nincsenek tisztában a közös tulajdon, külön tulajdonnak a fogalmával, illetve az azokat terhelő felelősséggel, kötelezettségekkel. Szerintem ez a legfőbb indoka, hogy akik egyébként döntésképesek lennének és egyébként érdemben tudnának dönteni a társasház költségvetéséről, azoknak egyébként nagyon sokuknak elege van, és nem mennek el. Lehet ezt egyébként triggerelni, tehát én szoktam mondani a közös képviselőknek, akikkel dolgozunk együtt, és akikkel találkozom, hogy ha beleírjuk azt, hogy a közös költséget 50%-kal szeretnénk emelni, akkor egészen véletlenül nagyon sokan megjelennek a közgyűlésen, mert azonnal jönnek, akik ezt semmi esetre se szeretnék megszavazni, tehát a közgyűlési meghívó mondjuk egy napi rendi pontként, nyilvánvalóan ez most egy sarkított példa. Vannak olyanok, akik azért nem mennek el, mert azt mondják, hogy így jól működik a társaház, nem értek hozzá, és egyébként csinálja a közös képviselő, amit csinál, az ő dolga is, én bízom benne, tehát van egy ilyen réteg is, és van egy olyan réteg, például a külföldi tulajdonosok, akik azért nem jelennek meg a közgyűlésen, mert egész egyszerűen nem azért nem értenek belőle semmit, mert nincsenek tisztában a társasházi ismeretekkel, hanem azért, mert a magyarországi közgyűléseknek a 99,99%-a magyarul zajlik, nem látott, vagy én még nem láttam, hogy hallottam olyan közgyűlést, ahol a lakóközösség megszavazott volna akár egy fordítót, vagy bármilyen olyan szolgáltást, ami a külföldi tulajdonosok érdekében járt volna el. Tehát többségben vannak azok, akik valamilyen oknál fogva a társaság sorsa nem érdekel. Erre vonatkozóan is mi egyébként, mint az egyesületünkkel, mint pedig a szakmai partnerekkel együtt adtunk már be törvénymódosításokat, törvénymódosítási javaslatokat a kormányzatnak annak érdekében, hogy legyen a kormányzat az új társasházi törvény létrehozásakor figyelemben arra, hogy egyes döntésekben ne kelljen mondjuk teljes többséggel, 100%-kal szavazni, vagy egyes minősített többségű, de igénylő témákat, illetően mondjuk finomítson, illetve engedékenyebb legyen. A legnagyobb probléma egyébként most az alapítókirat módosítás, hogy ott 100%-es, nem tudnak a magyar társaházak alapítókiratot módosítani, ezáltal nem tudnak közös területet értékesíteni, nem tudnak nagyon sok mindent módosítani a házam, mert ha egy ember azt mondja, hogy nem, akkor nem lehet meghozni a döntést. Alapvetően, ahogy kezdtem a beszélgetést, a legtöbb probléma az elavult és rossz társasházi törvényre vezethető vissza a hazai társasházakat illetően.
És a javaslataik ezek szerint nem találtak értő vagy megértő fülekre?
Ezt mi személyesen átadtuk a kormányzat részére, és az igazságügyi minisztérium akkori álláspontja szerint ezzel volt foglalkozva, és maga a társasházi törvénnyel kapcsolatos módosításokról volt szó a minisztériumon belül. Aztán, ahogyan valószínűleg mindenki hallotta, az elmúlt fél egy évben az igazságügyi minisztérium körül voltak kisebb-nagyobb hullámok, és ezek a hullámok nem feltétlenül ennek ezeknek köszönhetően, de az a legfrissebb információnk, hogy nincsen napirenden az igazságügyi minisztérium a társasági törvénynek bármilyen jellegű módosítása, ami azért furcsa, mert másfél évvel ezelőtt, amikor a törvényjavaslatainkat egyébként örömmel és együttműködéssel fogadták, akkor nem ez volt a narratíva. Mi csak remélni tudjuk, hogy ahogy az ingatlan nyilvántartási rendeletek, illetve új törvény is majd hatályba lép hamarosan, hogy ezt is most elhalasztották, már nem tudom, hogy hányadszorra, egyszer majd a magyar társasházak is sorra kerülnek, de nem tudjuk ennek az időpontját, hogy mikor lesz.
Az elmúlt időszak, amit így hát mindannyian átéltünk itt Magyarországon, a mögöttünk lévő energiaár történet és az infláció kérdése, ezek hogyan határozták meg a közös költséget, mennyire emelték meg, mennyire voltak hajlandók az önök tapasztalatai szerint a tulajdonosok egyébként ezt tudomásul venni, hogy minden drágább lett, és így a közös költségeknek is értelemszerűen emelkedniük kell.
A THT 2023-as országos felmérésre tudunk hivatkozni, ahol közel 5000 társasház anonimizált adatai alapján látjuk, láttuk a számokat. Itt azt láttuk, hogy 21-22-re volt egy általános 21%-os költségnövekedés a hazai társasházakban. 22-23-ra ez 4%-ra mérsékelődött, ugye annak ellenére, hogy azért volt egy komolyabb inflációnk tavaly. Vélhetően nyilván, tehát ugye a társasházak úgy működnek, hogy ezeket a közös költséget ugye nem a közös képviselő találja ki, nem a közös képviselőnek fizetjük, hanem a tulajdonosok szavaznak ennek a mértékéről. Nyilván volt 21-22-ben egy 21%-os emelés, és 22, ugye, amit ugye 21 májusában szavaznak meg ezeken az elszámoló közgyűléseken. 22-23-ra pedig, amit 22 májusában szavaztak meg, akkor nyilvánvalóan már volt egy olyan inger küszöb, amit nem szeretett volna átlépni a közös képviselő sem már javaslattételi szinten is, és hát optimistán becsülték azt, hogy milyen költségek lesznek, és ezt egyébként a már beleszámolva az előző évi növekedést is. Tehát nem a, ugye egy 20%-nak a 4%-a, az már, vagy egy 120%-nak a 4%-a, az már is ugye nem az, mint a 100%-nak a 4%-a, tehát az emelték 4%-kal. Ez kitartott, de ahogy látjuk, nagyon sok helyen elmaradtak a felújítások. Tehát úgy az, hogy csak fönn kell tartani a házat, és még emelünk, két év alatt 30% közelít emelünk a közös költségen, az mondjuk azt fedezte, hogy az energiaárak mondjuk megnövekedtek, részben azért is, mert ugye a rezsicsökkentés azért sok tekintetben a társasházaknál működött, ugye ezek az albetétre való leosztott rezsicsökkentések, ezek egy nagyon nagy segítségek voltak a társasházaknak, viszont a felújítások elmaradtak. Tehát továbbra is az a legnagyobb probléma, hogy leszakadnak az erkélyek, hogy homlokzatok hullanak a járókelőkre, és ez a következő 30 év témája. Tehát nem jönünk a társasházakhoz, akkor az lesz, hogy itt járunk-elünk a városokban, és itt-ott egyes embereket veszélyeztetni fog a társasházak állapota, ami nem egy jó tendencia. Évek óta van már szó egyébként unió szinten egy ilyen óriási épületfelújítási programban, valami főleg az energiahatékonyságot célozza, hogy nyilván be lehet csomagolni sok mindent egy ilyen programba, de ez ügyben is gyakorlatilag rétes tészta van, tehát nem is lehet becsülni se, hogy azok a pénzek mikor, milyen csatornán, hogyan érkeznek, majd milyen felhasználási kritériumokkal az országban, de borzasztó nagy szükség lenne rá. Tehát a emelkedést illetően azt lehet mondani, hogy 21-22-25%-a, 22-24%-a nőttek a magyarországi társasházak költségei, és ezen belül is egyébként a banki szolgáltatások ilyen 40-45%-kal nőttek, illetve ami nagyon durva növekedés, az a takarítási költség. Tehát, hogy nyilván ott az emberi erő, plusz hát nyilván a nyersanyagokkal dolgoznak, tehát az eszközök, illetve maguk a tisztítószerek 50%-kal nőttek, illetve hát nyilván az adóterhek is, mert ugye benne vannak ebben, sokan kattásan takarítottak ugye a társasházaknak, ezt ma már nem lehet, tehát annak ellenére itt is ez egy másik törvénnyel kapcsolatos kritika a részünkről, hogy azért ugye még a társasház nem tud áfát visszaigényelni, és a társasházaknak, dolgozóknak baromi jó dolog volt a kata, addig a kata megszüntetésénél nem gondolt senki a társasházakra, és most be kell nyelniük a plusz adóterhet és a plusz áfát is a társasházi tulajdonosoknak, mondjuk például a takarítási szolgáltatást illetően is, ami miatt nyilván ezeknek az ára ugrott. Úgyhogy, és egyébként ennek köszönhetően ma már egyébként nagyon sok helyen többet keres a társasház takarítója, mint a közös képviselő. Ez fontos megemlíteni, tehát nyilvánvalóan itt is azért van egy elmúlt 30-40 évben megszokott narratíva a tulajdonosok részéről, a közös képviselő semmit nem csinál, minek fizetjük, és egyébként is nem csinál semmit, de őt hívjuk akkor is, hogyha égőt kell cserélni a lakáson belül, tehát, és nem szeretik megfizetni azt a munkát nagyon sok helyen, amit a közös képviselő csinál. Nyilván országban ez városa válogatja, tehát hogy ez egyébként mennyire standard, de mondjuk nagyvárosokban kívánt ki Budapesten, ez a tendencia, ami elmondható. Azt látjuk, hogy karbantartásokra is nagyságrend, de két év alatt 60%-kal többet költöttek a hazai társasházak. A villamosenergia költségek azok így 21-22-re 28%-kal, 22-23-ra pedig 37%-kal nőttek, tehát ez nagyon-nagyon komoly részét teszi ki a költségnövekedésnek, csak gázra van társasházi rezsicsökkentés, ott ez a növekedés, ez nem volt számottevő, úgyhogy ott megállt ez a nagy robbanás, tehát nem történt ott legalábbis árrobbanás. Amit látunk még az, hogy amin spórolnak a társházak, tehát ez is nyilvánvalóan a tavalyi mindössze 4%-os költségnövekedést indokolhatja, hogy elkezdték lemondani a biztonsági szolgálatokat. Tehát ugye egy biztonsági szolgálat sok esetben a társház éves költségvetésének a felét is kiteheti, ugye ott elég komoly az embererő, főleg a 24 órás, amit ugyankor ki kell fizetnünk, és ami sajnos aggályos, vagy aggasztó, az az, hogy a biztonsági szolgálat, porta szolgálat mellett a tűz és érintés és villámvédelmi felülvizsgálatra költöttek 30%-kal kevesebbet az elmúlt egy évben, ami azt látszik, hogy megpróbálnak spórolni is. Tehát nyilván van egy olyan tendencia, hogy emelkednek az árak, vannak olyan tételek, amiket muszáj kifizetni, de amit nem muszáj, azon elkezdtek spórolni, nem vagyok benne biztos, hogy ez egy jó irány, hogy ezeken spórolnak a társaságok, pláne úgy, hogy közben azért ugye az elektromos autók terjednek Magyarországon, az elektromos autókat társasházi tulajdonosok is elkezdték vásárolni, és hát láttunk már olyan eseteket, ahol ez nem feltétlenül volt jó ötlet. Ugye most nemrégiben is voltunk egy konferencián, Butéháti konferencián, ahol a Magyar Tűzvédelmi Szövetség előadója mesélt egy-két olyan esetet, hogy gyakorlatilag a hátunkon fölállt a szőr. Tehát ugye a társházi garázsokban az elektromos autó, tehát ez egy, hogy ez kigyullad, akkor ez milyen veszélyeket rejt magába, és a többi, és a többi. És ugye hát nem mindenhol van fölkészítve az elektromos hálózat arra, hogy elektromos autókat töltsünk a társasházban, tehát nem biztos, hogy ez pont egy jó ötlet volt. Ugye az elektromos autókat borzasztóan nehéz oltani, nagyon komolyan robbanékony tűzzel égnek, ha ez a társasház még garázsban megtörténik, az ugye elég komoly problémákat okozhat.
Na most, ha már feldobta ezt az elektronos autó témát, akkor itt egyébként mi a javaslata, ha tehet javaslatot? Tehát, hogy egy alapító okirat mondjuk ezt szabályozhatja, vagy szabályozni kellene, hogy egyáltalán mikor lehet mondjuk töltőt telepíteni, annak az áramszámláját a mélygarázsokban szerintem előfordul, hogy ott mondjuk nincs külön mérőóra, a lettség tulajdonosonként, hanem ez egy közös fizetés, hogy akkor ez mennyire igazságos, van erre valami javaslatcsomagjuk, hogy lehet ezt biztonságosan is jól csinálni?
Na, a piacon már megjelentek olyan szereplők, akik erre vonatkozóan elég jó megoldásokat kínálnak, hogy a legtöbb mélygarázsa vagy társasági parkolóban nincsen kiépítve a mérés lehetősége, és ugye, ha még ki is lenne építve, ugye a elektromos autók számának növekedésével, ugye hát a társaház elől eszik meg az áramot, vagy veszik el az áramot a tulajdonosok, tehát amíg egy-két tulajdonos van, addig még a jelenlegi, főleg gerilla módszerekkel ez menedzselhető, mi házakban nyilván már máshogy van ez, tehát ott elő van készítve sok helyen, de én régi házakról beszélek, ugye azért a nagyja Magyarországon régi építésű ház, társasház. Itt hiába egy alapítókirat, ugye alapítókirat módosítást úgyse tudunk csinálni, mert 100%-kel, tehát ezt felejtsük el. De egyébként is, ha tudná, ezért mit szoktak csinálni? SMS módosítást, szervezeti és működési szabályzata elvileg minden háznak van, és abba be lehet írni, ugye, hogy az Airbnb tiltását is be lehet írni, hogy akkor elektromos autót akarunk-e, hogy még garázsba lejöjjön, és ha megengedjük, akkor ő hogy töltheti az autóját. Mi van akkor, mindig ez a kérdés, ha a kedves tulajdonos nem tartja az SMS-t. Az SMS az nem törvény. A társasági tulajdonosok közösség az nem egy hatóság, nem tud büntetni. Tehát ennyi, írásban felszólítjuk, megint ennyi, hogyha nem úgy tesz valaki az SMS-ben, de nagyon eszköz nincs, nem róhat ki rá pénzbüntetést. Senki olyat meg lehet állapotni, hogy aki elektromos autóval áll le a garázsba, annak valami, tudom én, nem 2000 forint a beállónak a közös költsége, hanem 20 000, mert mondjuk feltételezzük azt, hogy lentről tölti, tehát nyilván van ilyen, vagy lehet ilyet mondani, de nyilvánvalóan ott bejelenti-e valaki, hogy elektromos autó, vagy ilyen házmesteri följelentés alapon megy ez a történet, tehát itt is mi van akkor, ha valaki nem jelenti be, hogy ő elektromos autóval áll, és látjuk, hogy áll, tehát nem tudunk, itt törvényszabályozás kellene mindenképpen, mert gyakorlatilag nem történik más, de a társasház, aki hamarosan jogi személy lesz, ugye vételez ugye áramot, most azt egy privát személy használja fel ebben a tekintetben, tehát nem biztos, hogy adójogilag is ez rendben van, hogy a társasház mint egy ilyen, mintha továbbadná ugye az áramot, holott ő nem lehet áramkereskedő, tehát ez nincs kitalálva se jogilag, se tűzvédelmileg, sehogyan ez az elektromos autó a társasházban, borzasztóan, hát hogy is mondjam, ilyen égető téma lesz a következő egy-két évben, és remélem, hogy nem a szó szoros értelmében, Mert hogy itt, és mindazáltal, hogyha nincsenek megfelelően kiépítve azok a mérők, vagy azok a mondjuk ilyen energiamenedzsment eszközök, amik mondjuk azt mondják, hogy nem áll le a lift, mondjuk ha öten töltik egyszerre az elektromos autót, hanem leveszi nyilván az áramot, amivel ilyenkor tölti az autókat. Tehát ezeket is standardizálni kell. Tehát nem lenne jó, hogyha a társházak mondjuk feltétlenül a közös képviselők és a tulajdonosok meghatalmazása alapján mondjuk egy Temuról rendelt ilyen energiamenedzsment túlt, vagy valami kínai töltőket szerelnek fel a társházakra. Tehát, hogy itt azért ehhez komolyan hozzá kellene nyúlni, de nincsenek illúziónk azzal kapcsolatban, hogy meg fogjuk várni az első olyan kritikus eseteket, ami majd rávilágít arra, hogy hoppá, ezzel foglalkozni kell, mindenki reménykedjen abba, hogy nem a saját társasháznál jönnek ezek az esetek majd.
És volt itt egy félmondata, hogy hamarosan jogi személy lesz a társasház. Ez mit jelent?
Tehát 2021 óta van témán az, hogy a társasházak jogi személyek lesznek, hasonlóan, mint a lakásszövetkezete. Ugye jelenleg a társasházak azok nem jogi személyek, nem olyan, mint egy KFT, vagy nem olyan, mint egy lakásszövetkezet, vagy egy ZRT. Nagyon hasonló, mint a jogi személyiség nélküli cég, vagy vállalattípus, mint a BT, vagy az egyéni vállalkozó, hogy gyakorlatilag a tulajdonosok közösségét jelenti a társasház, és nincs olyan, hogy a társasház önmagában felel valamiért, hanem a végén mondjuk egy per esetén, vagy mondjuk ha van egy nagyon komoly ügy, ami mondjuk elmarasztálják a társasházat, akkor a végén teljesen egyértelműen a tulajdonosok közössége felel, mondjuk anyagilag is, nem pedig marad rajta a társasházon, mint jogi személyen mondjuk akár egy fizetési kötelezettség, vagy ez az automatikusan a tulajdonosok nyakába zuhan. Most ha jogi személy lesz a társasház, akkor a társasház, mint különálló egység, mint jogi személy tud föllépni, akár tartozások ellen, akár a mások követelései ellen. Jelenleg is így működnek a lakásszövetkezetek. Gyakorlati jelentőség egyébként nincs, egy nyilvántartás lesz, hasonló, mint a cég nyilvántartás arra, hogy a társasházakat is így módon nyilvántartsák. Jelenleg ugye ez azért elég lukas, mert nem láttunk még, tehát nincs olyan KSH statisztikusra, hogy tudjuk, hogy hány magyarországi társasház létezik, mi a nevük, és a többi, és a többi. És a társasházaknak a tisztviselőit is, tehát magát a közös képviselőt, meg hogy ki a számvizsgálóbizottság tagja, vagy ha intézőbizottság látja el a közös képviselő feladatokat, azokat is nyilván fogja tartani az állam, és onnantól kezdve ezeket majd nyomon lehet követni. Ezeknek most egy ilyen rendkívül puha, vagy hát sehogy nem szabályozott rendszere van. Persze vannak társasházak, azoknak vannak közös képviselő és számvizsgálóbizottsági tagjai, de ezek sehol nincsenek nyilvántartva. Magyarul bármi történik, a felelősség elég gyorsan szétoszlik, mint olyan a társasháznak a működtetésével kapcsolatban. Nyilván a jogi személyi válnak a társasházak, akkor ez azért sokkal inkább nyomon követhető, kézzel fogható lesz. A tekintetben, hogy mindenki tudni fogja azt, hogy egyes társasházakért éppen az adott pillanatban, vagy 2-3 évvel ezelőtt kifelelt, és milyen feladatokért kifelelt. Gyakorlatilag ennyit, egy nyilvántartás lesz, amit fogunk ebből érezni a nulladik pillanatban, és utána pedig reméljük, hogy a jogi személy váltásház, akkor mondjuk társházak föl is tudnak lépni majd esetleg olyan ügyek kapcsán összefogva, mint például mondjuk az előbb említett kata esetleg újragondolása társházak részére, meglátjuk. Jelenleg egyébként az, hogy a társház nem jogi személy, az borzasztóan sok kalamajkát okoz, sok bank se tudja őket hova tenni, tehát valahol a céges ügyfelek, valahol a magánszemély ügyfelek között tartják nyilván őket. Ugye, ha valamit vesz a társasház, vagy valamilyen szolgáltatást vesz igénybe, akkor az ÁFA nem tudja visszaigényelni, de ha katás számláz neki, akkor nem magánszemélynek minősül, tehát nem tud neki számlázni, és muszáj ÁFA-san befogadni a számlát. Tehát, hogy azért van egy elég komoly ilyen állapot ezzel kapcsolatban. Ez próbál, szerintem ennek az első lépés az, hogy jogi személyé fog válni a társasház, és innentől kezdve egyfajta külön identitást kap, mint a lakásszövetkezetek.
Hogy ugorjak még vissza a közös költség kérdésére. Elmondta, hogy mi van mögöttünk, de ha előre tekint, akkor van prognózis arra, hogy mondjuk a következő fél évben milyen folyamatok befolyásolhatják egy társasház gazdálkodását és végső soron a közös költséget?
Hát, hogy vannak olyan általános folyamatok, amik az országban az összes társasházra hatnak, olyat nem tudok mondani. Azt tudom, hogy amit elmondtam már, hogy a közel fele a hazai társaságnak rossz állapotban van, és muszáj velük foglalkozni, muszáj felülteni. Nincs olyan, hogy egy közös költség sok. Tehát a közös költséget befizetem, akkor ez a pénz az jó esetben egy jó számvizsgálóbizottság mellett, meg hogyha odafigyelünk, akkor az nem tűnik el, az ott marad a társasház számláján, és ugye amikor energiaáremelés van meg ugye a nyersanyagáremelkedés, akkor azokat a pénzeket jó minél hamarabb elkölteni olyan felújításokra, amiket akár energiahatékonysági szempontból érdemes megfontolni társasházi részről, akár pedig mondjuk esztétikai jellegű vagy állagmegóvó felújításokra, karbantartásokra, kell a társasházra költeni. Tehát nem csak azért, mert hogy akkor jobb lesz hazamenni, vagy drágábban tudom majd eladni a lakásomat, hogyha szebb a társasház, hanem azért, mert az is a mi tulajdonunk. Tehát most nem érezzük magunk tulajdonának, most mi amikor veszünk egy lakást, akkor a lakás, mint olyan, szerepel a tulajdon napon, azt veszük meg, semmi közünk nincs a társasházat. Ha a társasház jogi személy lesz egyébként, akkor utána szerintem lesz benne egy olyan izgalom, külföldön látunk erre vonatkozóan példákat, hogy vannak olyan országok, ahol a társasház úgy üzemel, mint egy ilyen részvénytársaság, és amikor veszek lakást, akkor igazából csak egy bizonyos hányadát veszem meg magának a társasháznak, és kizárólagos használati jogot kapok a lakásomra. Ami egyébként nyilvánvalóan pont annyiad hányada a társasháznak, amekkora, ha leosztom. De ez már a fejekben egy kicsit talán jobban rendet tudna tenni itthon is, egy ilyenfajta működés, amikor azt mondom, hogy igazából mi résztulajdonosok vagyunk ugyanabban a házban, az egy dolog, hogy nem használjuk egymás lakását, mert kizárólagos használat van, de hogy alapvetően akkor felelek a közös tulajdonért. Tehát én azt gondolom, hogy idén a 20% emelés az mindenképpen javasolt azért, hogy ezek a felújítások már idén nem maradjanak el, vagy legalább megkezdődjenek. Itt van a nyári szezon, most gyakorlatilag júniustól, vagy hát már igazából áprilistól gyakorlatilag november végig lehet dolgozni a társasházakon. Nem szabad rá sajnálni a pénzt. Tehát a végén úgy is kifizetjük, vagy így, vagy úgy, annak az árát, hogyha elhanyagoljuk a társasházunkat. Én mindenkit arra biztatok, hogy szavazza meg amennyivel. Tehát most amennyivel szeretnék emelni a közös költséget, tehát az, hogy most valaki 30 ezeret vagy 36 ezer forintot fizet havonta, nyilván az a 6000 forint is sokaknak számít, nem is keveset, de az az összeg sokkal többet fog számítani, hogyha esetleg mondjuk a társasházról leomló vakolat, mondjuk egy 40 milliós autót összetör, és a 10 lakás között kell eldobni ezt a 40 millió forint összeget, amit egyébként követel rajtunk az, aki elszenvedte ezt a kárt. Egy példát mondtam csak.
Nagyon szeretném aláhúzni, hogy nem a takarítók munkáját akarom kisebbíteni. Én nagyon tisztelem az ő munkájukat, és számos olyan hely van, ahol szerintem írtó fontos, nyilván egy társasházban is, de gondoljanak a hallgatók mondjuk egy kórházra, hogy mennyire fontos a takarítók munkája, hozzájárul akár egy műtét sikeréhez. Tehát tényleg a legnagyobb tisztelettel beszélek róluk. De az mégiscsak furcsának tűnik nekem, amit mondott itt egy pár perccel ezelőtt, hogy többet keres mondjuk egy takarító, mint aki az egész házat összefogja közös képviselőként. Ezt ennyire tartja, hogy mondjam, igazságosnak, és vajon a közös képviselők mennyire építik be a folyamatnak megfelelően mondjuk a saját áraikat, mennyire emelik, ezt hogyan látja?
Nem a takarítók keresnek sokat, hanem a közös képviselők keresnek keveset, és az én nyilvánvaló álláspontom szerint, és pont azért, mert az emberek nagy része nem tudja, hogy mit csinálnak, és nekik mennyi feladatuk van, és ők csak annyit látnak, hogy jön a számla, befizeti őket, és akkor igazából alig dolgozik valamit. Igen, hát ő beszél a takarítókkal, és ő versenyezteti meg az alvállalkozókat. Ő az, aki egyébként nyilván műszaki tudással, jogi tudással, és valamennyi pénzügyi tudással is föl van vértezve, és ez szerint próbálja kormányozni a társasház hajóját. Neki kell, hogy valamiféle víziója legyen, és ezt mondjuk a tulajdonosokkal közösen véghez vigye, annak érdeke, hogy a társasház mondjuk eljusson A-ból B-be, vagy B-ből C-be a következő években. Tehát itt alapvetően a közös képviselő keres keveset, és azért keres keveset a közös képviselő, mert a közös képviselő elmegy hálás munka, és nem egy hálás feladat, és nem egy szexi szakma a Magyarországon. Ennek azért így évtizedes múltja van. Lehet emlékezni, amikor önkormányzati közös képviseletek milyen munkát végeztek az elmúlt, mint a 30-40 évvel ezelőtt, amikor ezek léteztek, és akkor ugye ez a piac, ugye ez megnyílt, lehetett bárkinek vállalni ilyet, és azért mai napig is van egy olyan réteg sajnos a közös képviselők között, aki ezt a rossz hírt, ezt öregbíti. Tehát hallunk nagyon, nem nagyon sok, de hallunk elég sok olyan esetet, amikor, de nem csak mi, hát lehet olvasni médiában is, amikor a társaház pénzét a közös képviselő nem megfelelő módon kezeli, elsikkasztja, vagy nem a kellő gondossággal jár el. Ez se segít ennek, tehát van a többsége a társaházi közös képviselőnek korrekt, jó dolgozik, de nincsen megbecsülve az ő munkájuk. Tehát, én mindig azt szoktam mondani, hogy az lenne a korrekt, hogyha lenne most ilyen 3500-4000 forintos lakásonként díj per hó az, amiért a nyakukba varrunk mindent. De a minden nem, az a nem mindegy. Tehát a minden lehet ez a napi teendők. Tehát, hogy utalok, ha valami baj van, idehívom a gondnokot, átveszem a munkát műszaki ellenőrrel, megterveztetem és a többi, de ha van egy nagyobb felújítás a társasházban, egy nagyobb projekt, akkor igenis a társaságkezelőnek, közös képviselőnek projektmenedzsment díjat kell megszavazni, hogy ő is érdekelt legyen abba, hogy azt a felújítást jó alvállalkozóval megfelelő minőségben végezze el, és úgy, hogy ezeket meg is versenyeztesse, és azt mondjuk, hogy a vállalási díjnak adjuk oda a 20%-át projektmenedzsment díjba, mert igenis a végső soron ő az, aki ezt végrehajtja, és neki kell beszélni ott az alvállalkozóval egyeztetni, és ő rakja oda magát is kell kijönni, mert ő az, aki ezért egyébként felel és képviseli a társaságot. Amíg ez a szemlélet nem lesz meg, addig ez a zavarosba halászás lesz nagyon sok tekintetben. Nem azt mondom, hogy törvényileg kellene ezt is szabályozni, vagy valamilyen hatóság elbe vezetni, mert abból sose szokott kijönni jó, de ezt főleg szemléletbe kellene a tulajdonosoknak látni, hogy azért nem mindegy az, hogy egy olyan házat veszek át 3500 forint per albetét díjért, mint közös képviselet, ahol laknak mondjuk 30-an, jó állapotban a ház, és akkor igazából ha 5 évig semmit nem csinálok, akkor se fog mondjuk annyira lerobbanni, vagy egy olyan házat, ahol egyébként van két lift már, ami nem működik, de jó lenne, ha működne, egyébként omlik a vakolatáznak az erkélyek, és egyébként beázik a három lakás is, és a pincében már eltört két vízcső, tehát azt is ugye almát körtében nem hasonlítunk össze, mert pedig rendszeresen hallunk olyan eseteket, ahol azt mondják, hogy a másik lakásomban ennyiért vállalta a közös képviselő, ez miért ilyen drága? Hát miért ilyen drága? Több munka, az több feladat, a több feladat, az pedig többe kerül. Ezt kellene valahogy átültetni a lakosság fejébe. Nagyon nehéz. Tehát ez egy ilyen nagyon hosszú és nagyon nehéz folyamat. Mi az egyesületünkkel idén is szervezünk egy társaházi számvizsgálók napját a novemberben, ahol megpróbáljuk évről évre ezt a fajta szemléletváltást kicsiben, lépésenként véghez vinni. Ez nem egy hálás feladat, és nem is egy gyors eredmény, amit várunk ettől, de azt gondoljuk, hogy másképpen fog menni, és ez feltétlenül fontos, hogy megtörténjen.